A kormány tehát jó szándékú törvénymódosítási javaslatokkal állt elő az oktatás ügyében, például az esélyegyenlőség ügyében. Örül-e ennek a pedagógusok szakszervezete, illetve a pedagógusok szakszervezetének elnöke?
Én azt gondolom, hogy ami valóságosan megteremti ezt, annak örülni kell. És az előző blokkban a műsorvezető is, és a minisztériumot képviselő Kajos úr is mondott egy olyat, aminek én örülök. Az egyik az az, hogy óvoda óta, ha nem kapja meg, akkor van első iskolába. Igen, én azt gondolom, hogy komplexen kell ezt a rendszert nézni, és le kell menni óvodáig. És én annak nagyon örülök, hogy elhangzott az, hogy ha nem a versenyeztetés a cél. Mert ez az egyik gond, ami szerintem már a PISA-val is kijött. Ugyanis nem az a probléma, hogy a gyerekek mennyire jók, vagy mennyire rosszak, idézőjelbe téve. A PISA-ban számomra a legtragikusabb az volt, hogy miközben az országok többségénél ez nem tapasztalható, a magyar iskolarendszer intézményekre szétszedi ezeket a gyerekeket. Tehát valóban vannak a magyar gyerekek között nagyon jók, de ezek szinte mind egy-két iskolában vannak, és vannak olyan iskolák, ahol az összes hátrány megjelenik, mert minden hátrányos gyerek oda kerül. És ez akkor, amikor államilag kötelező közoktatásról beszélünk, akkor nagyon problémás. De az óvodának azért is örülök, mert nyilvánvalóvá válik az is, hogy ez csak az iskolán, a közoktatás rendszerén nem kérhető számon. Tehát a felzárkóztatásnak nagyon komplex rendszere van, amiben, ha megint csak iskolába gondolkodunk, akkor az iskola ezzel kapcsolatos sikere ellenére vagy mellett sem lesz megoldva egy sereg dolog, ehhez családsegítő rendszerek kellenek, olyan komplex szociális rendszerek kellenek, amelyek együttműködve az iskolával, vagy az iskolán belülre telepítve segítenek ebbe.
Mindebből tehát az következik, hogy bár önöknek vannak vitáik a kormánnyal, készek ebben a dologban támogatni a kormányt, és aztán várják, hogy majd abban, amiben viszont önök várnának támogatást, és lehet, hogy hiába várják a támogatást, abban majd történjen valami.
Igen, ezt így is lehetne mondani, de mi azt gondoljuk, hogy a tavalyi törvénymódosításnak azokat az elemeit, amelyek nem ezt szolgálják, azokat vissza kéne vonni, és különösen itt a lehet két óráról gondoljuk mi azt, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy hogyan lehet a szociálisan hátrányos, elmaradó területek gyerekeinek a felzárkóztatását segíteni.
Tehát még mindig arról a két óráról van szó, amivel az igazgató megbízhatja külön javadalmazás nélkül a tanárokat. És mi történik akkor, hogyha a kormány ebben nem lép vissza?
Én most ezt nem tudom megmondani, mert többek között ennek a szakmai konferencia sorozatnak az egyik záróeleme, vagy a záróeleme az lenne, hogy a miniszter úr jelenlétében összegezzük ezeket valamikor májusban, és kíváncsiak vagyunk az ő reakciójára, de elképzelhető, hogy a pedagógusok szakszervezete az egész érdekegyeztetéssel egyáltalán a közoktatási kormányzattal kapcsolatos magatartását megváltoztatja.
Hogyan változtatja meg?
Radikalizálódhatunk, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy ez nem elsősorban és nem feltétlenül sztrájkot jelent. Vannak más eszközök is, én nem mennék ennek elébe. Ugyanis nálunk egy demokratikus szervezethez méltóan az adott szituációban testületek döntenek, és én azt képviselem.
Lehetségesnek tartja-e Tatai Tóth András, hogy visszavonulót fújjon a jó célok érdekében a politika, a kormány és annak környezete?
Nem minden döntést jó szántából hozott meg a kormányzat, amely anyagi tárgyú, ugyanakkor a kompromisszumra látok lehetőséget. Tehát vannak olyan rendelkezései az oktatási törvénynek, amelyek sem a szakmai munkát nem segítik, sem pénzt nem hoznak, viszont rendkívül alkalmasak arra, hogy rontsák a pedagógusok munkakedvét.
Képviselő úr, elég rosszul halljuk önt. Egy kicsit, hogyha közelebbről beszélne a telefonba,
tehát
akkor jobban hallanak.
Vannak az oktatási törvénynek olyan részei, olyan rendelkezései, amelyek sem pénzt nem hoznak, nem takarítanak meg, sem problémát nem oldanak meg, viszont alkalmasak arra, hogy a pedagógusokat ingereljék, fölösleges adminisztrációra, bürokráciára kényszerítsék őket. Ezek kihagyására reális esélyt látok, ezeket a módosító indítványokat elkezdtem éppen a tanácskozások tapasztalatai alapján elkezdtük munkatársaimmal, képviselőtársaimmal kidolgozni.
Sokat hallani manapság a szakoktatás válságáról, és tényleg az embernek az a benyomása, hogy aki egyáltalán még Magyarországon diák érti azt a szöveget, amit olvas, az a felső oktatásban köt ki, és nem tudom én, ha másutt nem, akkor hamburger szakon, vagy a vizes blokk tisztítása szakágazaton, és egyszerűen nem marad, aki szakmát tanul, illetve aki marad, az pedig nem érti a szöveget, nem alkalmas modernis ismeretek elsajátítására. Mit gondol erről Kajos László a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból?
Azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekek mire hajlandóak, milyen tudást magukhoz venni, megtanulni, ez jelentősen múlik azon, hogy mi felnőttek, mennyire döntöttük el, mennyire tudtuk megmutatni, hogy ténylegesen a társadalmi működéshez milyen ismeretekre van szükség.
De itt nem csak hajlandóságról van szó, itt rosszabb a helyzet, itt képességekről is szó van.
Én azt állítom, hogy az elmulasztott időről van elsősorban szó. Van egy tankötelezettség, amiben a gyerek az idejét az iskolára, a pedagógusnak a rendelkezésére bocsátja, és ez az az eredmény, amit pedagógusként ennyi idő alatt el tudtunk érni. Ez egy halatlan fontos szerepe a szakképzésnek, hogy ne további gyerekrétegeket szorítson ki a közoktatásból, az ingyenes közoktatásból, hanem a korábban a közoktatásból kihullottakat is megpróbálja bevonni, megpróbáljon olyan terepet teremteni, ami egyrészt motiválhatja őt, hogy a fejével is hajlandó legyen tudást elsajátítani, ne csak a tapasztalat, a gyakorlat legyen az, ami érdekes számára.
Jól értem, amit mond, hogy villanyszerelés helyett tessék oktatni a betűvetést, az olvasást és a 2x2 néha 5-öt.
Jól érti, hogy tessék azokat oktatni az általános iskolában, amik azok ahhoz kellenek, hogy el tudja olvasni a gépkönyvet, hogy meg tudja ismerni a szakmájának az ismereteit a könyvek által is, de ha látjuk, hogy nem ilyen, akkor ne ugyanezt az utat akarjuk járni. Akkor vigyük közel szakikkal, szakoktatókkal, felnőttekkel, akik értékközvetítők tudnak lenni a gyerek körül, vigyük közel hozzájuk a szakma praxisát. És úgy tűnik, és ennek is vannak bevált gyakorlatai, hogy ezt követően, ha megszereti annak a szakmának a gyakorlati részét, akkor utána hajlandó lesz hozzá tanulni. Adott esetben még írni, olvasni is meg fog tanulni.
Akkor itt most már egyáltalán nem értem, hogy mi zajlik. Ugye a kormány javaslatában például az van benne, hogy ki kell nyitni az egyházi iskolák kapuit a környéken élő, a hátrányos helyzetű gyerekek előtt. És oda be kell hívni a szakikat, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, nem tudom én, figyelmét mindenféle trükkös technikai ördöglakatokkal kössék le.
Hogyha van az egyházi intézmények között szakképző intézmény, akkor lehet erről is szó. De ott azért nem ez a jellemző. Alapvetően az egyházi intézményrendszer az intellektuális ismeretek közvetítésében a meghatározó.
De azt mondta, hogy...
Ehhez egy mondatot hozzátenni.
Igen, hallgatom.
A szegregáció csökkentéséről, tilalmáról rendelkezik az oktatási törvény, ezek az intézkedések arra vonatkoznak, amiről beszéltek. Ugyanakkor minden iskolai ügyekben járatos szakember számára világos, hogy attól még önmagában, hogy összecsukjuk a különböző társadalmi rétegből érkező gyerekeket, nem oldódnak meg a problémák, megfelelő motivációt kell kialakítani a gyerekek és a családjaik számára, azok számára is, akik otthonról nem hozzák ezt. Tehát nagyon súlyos társadalmi problémáról van szó, és csak azért szóltam közben, hogy pusztán az integráció, a szegregáció felszámolása nem garantálja az eredményt. Szükséges, de nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezek a gyerekek 14 éves korra megtanulják valóban a legfontosabb alapismereteket, hogy képezhetők legyenek szakmára is, vagy egyéb továbbtanulásra.
Az oktatási kerekasztalon az a javaslat merült föl, hogy intendánsok ellenőrizzék az iskolákat, de mi a különbség a szakfelügyelők és az intendánsok között? Hát eddig is voltak ugye olyan tanárok, akik kvázi a központból jöttek és nézték, figyelték az órákat, nem?
Hát itt az a nagy kérdés, hogy milyen időintervallumon megyünk vissza, hogy eddig is voltak. Ugyanis 1985 óta nincs szakfelügyelet a magyar közoktatás rendszerében. Egy akkori törvénymódosítás magát a szakfelügyeletet jogilag is, fogalmilag is megszüntette, ehelyett létrejött egy szaktanácsadói rendszer. Elvileg ez a szaktanácsadói rendszer működhetne, ha a iskolák ilyen típusú igénybevételéhez szükséges költségvetési forrás megteremtődne, ugyanis ha az intézmény ki akarja hívni ezt a szakembert, akkor ezért neki fizetni kell. Ezt a fenntartója vagy biztosítja, vagy nem. Az intendáns fogalmilag ismert, magába az iskola rendszerbe nem tudom, hogy illeszthető be, de itt van egy alapprobléma, és ez az alapprobléma megint csak arról szól, hogy a államilag kötelező közoktatásért igazából kivisel felelősséget. Az, amit ezeknek az intézményeknek meg kell tenni, azokért kifelel, kifinanszírozza, és maguknak az intézményeknek, és ezen belül az ott tanító pedagógusoknak mekkora a szabadságfoka mindenek a megvalósításába. Ez pedig egy nagyon nyugodt, higgadt eszmecserét igényelne, nagyon sok mindennek a szisztematikus végiggondolását, és szerint való cselekvést.
Gondolom, hogy nagyon sok hallgatóval együtt érdeklődéssel várom, hogy mi lesz akkor most már a kormány javaslatainak a sorsa, és talán még nagyobb érdeklődéssel várom, hogy önök, tehát a politika és az érdekvédők megtalálják-e a közös hangot. Most köszönöm szépen a beszélgetést Varga Lászlónak, a Pedagógusok Szakszervezete elnökének, Kajos Lászlónak, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból, illetve Tataitót András képviselőnek.
És köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen.